Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bejelentette visszalépését Szentkirályi Alexandra a főpolgármester jelöltségtől. A vasárnapi választáson így hárman küzdenek meg Budapest vezetéséért. Karácsony Gergely, a Párbeszéd Zöldek, Demokratikus Koalíció MSZP és a külön listán induló Momentum támogatottja, Vitézi Dávid LMP és Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület, valamint Gruntner András a Mi Hazánk mozgalom képviseletében. Ma 16 óráig mondhatnak le a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán induló jelöltek. Az ezt követően bejelentett lemondások nem alkalmasak a joghatás kiváltására, azaz a jelöltre leadott szavazatok érvényesnek számítanak. Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, minden háború előkészítésének történetében van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni, és ehhez értékelése szerint nagyon közel vagyunk. Úgy vélte, a vasárnapi EP választáson kapunk egy esélyt a konfliktus megállítására, aztán lesz néhány nehéz hónap, amit túl kellene élnünk az amerikai választásig. Ha addig nem robban be a frontvonalon a háború, akkor még novemberben, ha Donald Trump visszatér, egy jó európai választással a hátunk mögött csinálhatunk egy össznyugati transzatlanti békekoalíciót, vélekedett. Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia egy ukrajnai NATO misszióból, hangsúlyozta a kormányfő, aki nagyon közelinek nevezte a pontot, amikor kilépünk az ukrajnai szerepvállalást előkészítő minden NATO akcióból. Hozzátette, a lépést még meg kell tárgyalni a szervezet jelenlegi és leendő főtitkárával. Franciaország Mirage vadászbombázókat ad Ukrajnának, és vállalják 4500 katona kiképzését, jelentette be a francia elnök. Emmanuel Macron jelezte viszont, hogy jelenleg egyetlen francia katonai kiképző sem tartózkodik Ukrajnában. A NATO nem tervez csapatokat küldeni Ukrajnába, jelentette ki Helsinkiben az Atlanti Szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg az Alexander Stubbfin elnökkel közösen tartott tájékoztató hangsúlyozta, a NATO szerint jelenleg egyetlen tagállamát sem éri közvetlen fenyegetés. Klaus Johannis román elnököt látná szívesen a NATO főtitkári poszton a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a Mandinennek adott interjúban úgy fogalmazott, Magyarország a saját jelöltet állító Romániát támogatja, Mark Rutte holland kormányfővel szemben. A nyomás ellenére sem adja fel Magyarország az oroszokkal a gázvásárlási együttműködést, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Szentpétervári Gazdasági Fórumon. Szijjártó Péter kijelentette, a magyar kormány a nemzeti szuverenitás elleni támadásként tekint minden olyan intézkedésre, amely veszélybe sodorhatja a biztonságos energiellátást. A magyar tárcavezető egyedüli uniós külügyminiszterként vett részt a Szentpétervári Fórumon. Magyarország külügyminiszteri szinten lesz jelen a június 15-én kezdődő svájci Ukrajna békecsúcson. Szijjártó Péter Szentpéterváron kijelentette azt is, a magyar kormány sajnálatosnak tartja, hogy Oroszország nélkül rendezik meg a konferenciát. Az ukrán-magyar határszakaszon 6273-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 5373-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 44 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Aláírták a Budapest Airport megvételéről szóló megállapodást, így csak nem 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a repülőtér, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A vételár 3 milliárd 100 millió euró, emellett 1 milliárd 440 millió eurónyi hitel is terheli a tranzakciót. A magyar állam 80%-os tulajdonrészt szerzett a Budapest Airport ZRT-ben, a francia társbefektető Vinci pedig 20%-ot. Átadták az új Kalocsa és Paks közötti Dunahidat, amely Tomori Pál nevét viseli. A híd a Duna-magyarországi főágán a 20. átkelő, ennek köszönhetően Kalocsa és az M6-os autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő 1 óráról körülbelül 15 percre csökkent. Az új híd 946 méter hosszú, a hozzá kapcsolódó úthálózat fejlesztésének összértéke nettó 92 milliárd forint. Már tegnap megkezdődtek az európai parlamenti választások az Európai Unióban. Hollandiában nyíltak meg elsőként a szavazóhelyiségek. A legtöbb tagállamban, köztük Magyarországon is vasárnap választunk. Végül az időjárásról. A napsütést felhőtömbök zavarják, emellett a gomoly felhők is növekednek, amelyekből sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. június 7-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszélgetést hallanak egy nemrégiben nyílt baba kiállításról. Szó lesz még a Magyar Diáksport Szövetség EGRI kihelyezett üléséről, és bemutatjuk Önöknek a Heves Vármegyei SC Barnevissza Gergely Technikum Szakképzőiskola és Kollégium átadott alternatív járműhajtási oktatólaborát is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Földi Viktóriával, az EGRI Dubó István Vármúzeum közművelődés és múzeumpedagógiai osztályának osztályvezetőjével több riportunk volt akár múzeumpedagógiáról, de ami tényleg a kulisszák mögött van, az Viki, neked a népviseletes babák készítése, erről tényleg számos riport volt. Én rácsodálkoztam arra, hogy a baba testétől kezdve ruhákat, mindent fotók alapján teljesen élethűre elkészítesz, és ennek már nem egy kiállítása volt. Most nem régiben, egészen pontosan május 18-án Pesten nyílt a legutóbbi kiállításod, ez a Kisáron Magyar Játéktársaság meghívására valósult meg. Jellemzően ugye te egykori lakóhelyedről, Erdőkövesről, az ottani népviseletet bemutatva szoktál babákkal bemutatkozni a nagy közönségnek, most itt Budapestre is a hozott hazai babákat vitted.
Igen, 14 baba került kiállításra ebben a kis térben tulajdonképpen. Ezeknek a jelentős része erdőkövesdi népviseletet mutat, és 2 baba közülük olyan, ami már EGRI népviseletet örökít meg.
Hát nyilván a fő vonal az az erdőkövesdi, de hogy azért kicsit kitekingetsz, kikacsingatsz más kultúrák, illetve hát más fajta öltözet felé.
Igen, tehát alapvetően ugye a palóc népviselet az, ami erre a területre tartozik, és hát Eger is ennek egy déli kapuja, és mivel a Dobó István Vár Múzeumban dolgozom, EGRI népviseleteket is ismerek, és készítettem is már gyerekek számára másolatként, amik felpróbálhatók, így mivel ismerem ezt az anyagot, és úgy gondoltam, hogy jó lesz, hogyha a babákon is meg tudnak jelenni, és régi ábrázolásokat, metszeteket használtam ehhez alapul, amelyek során elkészültek maguk a babák.
Erről a Kisáron Magyar Játéktársaságról mit kell tudni, tehát hogyan kerültél velük kapcsolatba?
Tulajdonképpen megkeresett a vezetőjük, dr. Györgyi Erzsébet, látván azt így a médián keresztül, hogy készítettem babákat, és maga a játéktársaság is mind játékként tekint tulajdonképpen a babákra, és ez kapcsán kaptam meghívást a kiállításra. Egy óriási élmény, hogy ott lehetnek, és kapcsolódhatnak egy olyan körhöz, ahová az országos babakészítők is folyamatosan tudnak menni kiállítani, illetve szakmai programokon részt venni. Úgyhogy ezzel párhuzamosan nyílt is a rózsababásoknak egy kiállítás, úgyhogy tulajdonképpen két teremben láthatók így külön választva a babák.
Mikor ez a felkérés megérkezett, most jelen esetben innen, de bármikor, amikor kiállításra készülsz, mert hogy nem saját kiállításra, hanem meghívásra, akkor van valamilyen kérés vagy előírás, hogy hány babával gyere, mit mutass be, vagy azért ilyenkor gyakorlatilag az alkotóra van bízva, hogy mit szeretne hozni?
Tulajdonképpen az alkotóra volt ezen esetben bízva. Az én babáim egy picikét másabb típusúak, mint így országos viszonylatban készülnek. Nekem nagyon fontosak azok, hogy régi fotók alapján jönnek létre a népviseletek, és egy-egy karakter baba készül el, ami nem játékbaba, hanem egy picikét ugye magát a néprajzi ismereteket próbálja felidézni a számunkra, és minden babának a fotók segítségével fölkutatom a családjának a történetét, és igyekszem azt is fölkutatni, hogy milyen alapanyagokhoz juthattak, és hogyan rétegződtek egymásra, és hogyan változott tulajdonképpen maga a népviselet. Ezekről készítek leírásokat, tanulmányokat, kapcsolom hozzá múzeumi gyűjtéseket, és így a baba tulajdonképpen mesélni tud a régi korokról, korszakokról.
Ugye említettem, hogy ez a kiállítás május 18-án nyílt, és kolléganő Császi Irén, aki itt ugye néprajzkutató főmúzeológus volt, aki megnyitotta a kiállítást. Most így felidézve, mi az, ami nagyon kedves volt kolléganő részéről, mi az, amit kiemelt itt a babákkal kapcsolatban megnyitó?
Én nagyon-nagyon hálás vagyok kolléganőmnek, hogy ide is elkísért. Nem egy alkalom volt már, hogy megnyitotta a kiállításomat. És tulajdonképpen számomra az a legmeghatóbb, hogy karakterbabákként értelmezik őket, és ezzel egy új fogalomkör jelenik meg, ahogy jeleztem már ezt a babák készítésének folyamatában. Ehhez hasonló még nem nagyon volt az országban, és nagyon örülök neki, hogy ezt mindig tudja hangsúlyozni, és mindig kiemelésre kerül a részéről.
Az, hogy karakterbaba, egy népviseletes baba, ezt hogy kell érteni?
Karakterbaba tulajdonképpen ugye textiltestből készülnek a babák, és papírmasé fejet készítek hozzájuk. Ez azt jelenti, hogy erre vannak klisék. Ezt már régen is készítették így az 50-es, 60-as években iparszerűen, főleg Budapesten a nőket igyekeztek ezzel ugye munkával ellátni. Kialakultak babatestek és arcok, és lehet ezeket öltöztetni. És tulajdonképpen maga a test az uniformizál. Ezek egyformák, csak a viselet lesz, ami különböző rajtuk. Az én babáimnál pedig arra törekszem, hogy a test is az adott korszaknak megfelelő legyen, vagy éppen annak az antropológiai formának, amit látok magán a fotón, akár az arc, akár maga a test. Tehát lehet egy teltebb hölgy, lehet, hogy tehát egy babának sem egyforma tulajdonképpen az arca, nem igyekszem úgy alakítani, hogy minél jobban látható legyen az eredeti, és visszatükröződjön rajta.
A helyszín Budapesten az Orlai utca 2/B-ben van, ez egy kiállítótér?
Igen, a Kisáron játéktársaságnak a kiállítói tere, ez Budán található, nagyon könnyen megközelíthető, szép helyen található.
Meddig látogatható ez a május közepén nyílt kiállítás?
A tervek szerint július közepéig tekinthetők meg itt a babák.
Olyan sokat alkotsz, a múzeum pedagógiai osztályt vezeted, pedagógiai foglalkozásokkal várod a gyerekeket napint, nagyon sok csoportot, most ugye nyakatokon a nyára vártáborokkal. Mikor van időd babákat készíteni? Erről már beszéltünk, hogy este, de néha pihenni is kell, és ugye napközben neked állandó itteni munkád van, tehát most egy picit ez pihentetve van, vagy este, amikor nyugi van, akkor mindig van valami következő ötlet a fejedben?
Igen, hát ehhez a kiállításhoz kapcsolódva három baba készült el januártól. Ez egy egész intenzív időszak volt, és ez ugye munkaidő után történik, ugye van részt az éjszakák során. Úgyhogy most pihennek a babák, vannak ötletek természetesen, hogy kik fognak még elkészülni, de úgy gondolom, hogy ennek majd csak az ősz fog időt adni a számomra.
Kívánok neked majd egy következő kiállítást, akár itt a régióban, akár menjen a nagyvilág felé, hiszen ezek szerint máshol is tudják, hogy milyen tehetséges vagy. Hát sok sikert, és gratulálok, Földi Viktória, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
kihelyezett ülést tartott Egerben a Magyar Diák Sportszövetség elnöksége. Bíró Csaba elnökségi tag elmondta, régóta tervben volt, hogy a soron következő ülést ne a központban, hanem vidéken rendezzék meg. A Magyar Diák Sportszövetség működéséről és az egri diák sportélet eredményeiről Bíró Csaba elnökségi tagot kérdezzük.
A Magyar Diák Sportszövetség tisztúító közgyűlése januárban volt, ahol a régi és az új elnökség is összeállt, és folytatjuk azt a munkát, amit eddig is letettünk az asztalra. És egy hagyományteremtő céllal kezdeményeztem, hogy az elnökség ne csak Budapesten, hanem vidéken is tartson kihelyezett ülést, ismerjük meg egymást, ismerjék meg az elnökség tagjait, azok, akik a végeken dolgoznak, illetve fordítva, a végeken dolgozók találkozzanak személyesen azokkal, akik a döntéseket hozzák.
Ha már Egerben vagyunk, akkor természetesen az érdekli a hallgatókat is, hogy itt Egerben milyen eredményekről tud beszámolni a szövetség.
Én azt mondom, hogy a Heves megyei Diák és Szabadidősport Egyesület kiválóan végzi a munkáját, rendben zajlanak a diákolimpiai események, és aktívak vagyunk az országos döntők rendezésében is, hiszen januárban Gyöngyösen kézlabda, márciusban pedig Egerben úszás diákolimpiai országos döntőt rendeztünk.
Most itt egy hosszú asztal van, elmondom a hallgatóknak is, tehát kik lesznek azok a meghívott vendégek, akik itt elmondják a tapasztalataikat Egerből, vidékről, fővárosból, mindenhonnan érkeznek?
Az elnökség tagja, 8 fős elnökség irányítja a Magyar Diák Sportszövetség életét, tehát a 8 fős elnökség lesz itt. Az MDS menedzsmentje, a 3 az ügyvezető, a stratégiai és a operatív igazgató. Itt lesznek a diáksport titkárok, akikről beszéltem az előbb, hogy a végeken dolgoznak. Itt lesz Kovács Géza, a helyszínt biztosító intézmény igazgatója. Meghívtuk Ballagó Zoltán igazgatórat, és végén, lehet, hogy először kellett volna említenem, de nagyon örülök, hogy Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is elfogadta meghívásunkat.
Egyetlen egy kérdés, hogy nagyon sok érdemét említette, hogy itt az Egerben folyó sport életnek is, esetleg mi az, amin változtatni kellene, vagy esetleg szó lesz itt arról, hogy érdemes megfontolni, ha hát van ilyen egyetlen.
Azt szokták mondani, hogy ami állandó, az a változás. Én azt gondolom, hogy a Magyar Diák Sportszövetség rugalmasan tud alkalmazkodni a változó világhoz. Erre csodálatos példa a Covid, és hogy a Covidból hogy tudtunk aztán újra fölállni. Folyamatosan fejlesztük a versenyrendszerünket. Jelenleg folyamatban van a Magyar Diák Sportszövetségnek egy megújulási programja. Szeretnénk sokkal-sokkal bővebb körben elérni a tanulókat, és ne csak az a 133 ezer gyerek nevezzen, hanem részt vegyenek olyanok is, akikből soha nem lesz sportoló, de az egészséges életmódot meg tudjuk nekik tanítani.
És attól függetlenül folyamatosan mozognak, ha nem is válnak olimpikonnál.
Bíró Csaba kezdeményezésére először tartott kihelyezett elnökségi ülést Egerben a Magyar Diáksport Szövetség vezetése a napokban. A vármegyeszékhelyi tanácskozáson az MDS idén januárban újabb 4 évre megválasztott elnöke, Balog Gábor, kétszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes öttusázó beszélt az aktív iskolaprogramról és a diákolimpiai versenyrendszerben történt változtatásokról. Most őt hallják.
Folyamatosan változik a diákolimpia. Ennek részint korábban a finanszírozási okai is voltak, de hála Istennek nagyon-nagyon hálás vagyok a belügyminisztériumnak és Pintér Sándor miniszterünknek, mert felkarolt minket, és egy olyan támogatást kapunk végre állami költségetésből, amely tényleg biztosítja a diásport feladatoknak a teljes ellátását. Nyilván nagyon hálásak vagyunk a sportfelelős államtitkárságnak is, mert ők már ugye nagyon régóta támogatják a diákolimpia versenyrendszert. Így most lehetőségünk van arra, hogy egyrészt a diásport feladatok, tehát a diákolimpia mellett szabadidős tevékenységet, tehát tömegsportot is tudjunk a diásportban csinálni, ez az aktív iskola programunk egyébként, by the way, hogy elmondjam, és mellette tömegsport eseményeket, tehát ilyen olyan iskolai sport foglalkozásokat és akciókat is csinálunk, diásportfesztiválokat, önkormányzatokkal való együttműködést, amivel egy kicsit jobban a lakosságot is be tudjuk húzni, a lakosságot, az iskolákat, az önkormányzatokat egy ilyen közös metszetbe, ha szabad így fogalmazni, mert igazából a grundokról egy kicsit eltűntek az emberek, és mi szeretnénk, hogyha az iskolák az önkormányzatok együttműködésével, és nyilván a Diásport Szövetség együttműködésével újra aktivizálni tudnánk a fiatal korosztályt. Ugye mi a 6 éves kortól a 18 éves korig dolgozunk, meg mi egy dolgot tartunk szem előtt, hogy a napi 60 perces testmozgás meglegyen a gyerekeknek is. Ebben a diákolimpia egy nagyon-nagyon fontos részét képezi, de azért mégiscsak ez egy versenysport. Az 1.200.000 gyerekből mi, hát most idén új rekordnevezésünk van, több mint 300.000 nevezés jött össze a diákolimpiára, ez egy óriási nagy szám. Korábban azért voltak, mint ahogy mondtam, finanszírozási problémáink, most már nincsenek, és így hála Istennek megteremtődött a belügyminisztérium segítségével az intézményfenntartónak is a költségvetése, tehát most már nem lehet olyan diákolimpia verseny, ahol nem tudnak elutazni a gyerekek mondjuk az országos elődöntőre vagy döntőre. Ennek a finanszírozási része ez rendeződött. A diákolimpiai országos döntőkön való részvételen az étkezési költség is benne van ebben a intézmény fenntartói oldalon, és a kísérési díjak, ami nagyon fontos, mert nyilván extra időt, energiát igényel a testnevelő tanároktól, akik a legfontosabb mérföld vagy égkövei ennek az egész rendszernek, őnek a kísérési díja is ebben benne van. És a diákolimpiának az átalakulására is, hogy rátérjek, egyrészt nagyon fontos dolog volt, hogy a finanszírozási részét rendbe tudjuk tenni, minden olyan diákolimpiai sportágat és eseményt el tudtunk indítani, ami korábban volt. Még talán egy hiátusunk van, az pedig nem más, mint a duatlon, amivel még majd foglalkoznunk kell. És új elemek is bekerültek a diákolimpia kapcsán, az például, és az miniszter úrnak külön a kérése volt, hogy csapatsportágban például ne csak egy még mérettetésen vegyenek részt a körzeti szint, aztán a megyei szinten, tehát az előversenyek során, hanem tehát ne kerülhessen elő olyan szituáció, ne jöhessen elő olyan szituáció, hogy egy gyermek például csak egyetlen egyszer versenyez egy diákolimpiai évben, ez nem jó. Ezért többfordulós rendszert hoztunk be a diákolimpiába, a csapatversenyeknél, ezzel is biztosítva azt, hogy egy gyerek legalább többször mérettessen meg, kétszer-háromszor mérettessen meg legalább, és lehetőség szerint, aki onnan tovább kerül az országos elődöntőkre és döntőkre, azt természetesen többször az egész év során megmérettődik. És ezután pedig egy olyan nagyon-nagyon fontos változtatást tettünk. Mi készítettünk egy Bonnár László kollégámmal, aki a stratégiai igazgató, és természetesen Erdős Dániel és Frányoni Német Angélát szeretném még itt megemlíteni, akik az operatív és az ügyvezető igazgatói feladatokat látják el a diásportban. Én nagyon komoly munkát végeztünk az elmúlt pár évben, ezt sok megújításnak hívjuk mi. És ennek keretén belül az volt a koncepció, hogy 10 éves korig kivezetjük a versenyszituációkat a diákolimpia versenyrendszerből is. Tehát igazából én volt élsportolóként is pontosan tudom, hogy a korai versenyeztetés az nem jó egy fiatalnak. Tehát kiégnek, egy csomó olyan élettani és egyéb más mentális problémát is felvetődik, ami nem használ sem az élsportnak, sem a fiataloknak a későbbi életvezetése, tehát a sportolási szokásai tekintetében. Ezért az első két korcsoportban, ugye 6 éves, 7 éves, 8 éves és 9 éves fiatalok időrendjében diákolimpiai junior versenyt vezettünk benne, ezek általában ilyen fesztiválok. Itt is van versengés, de nem számítjuk a pontokat, nem lesznek helyezettek, nem lesznek érmesek. Játékos formában szeretnénk őket a sportba bevezetni és a sportba megtartani.
Az elhangzott riportokban előbb Bíró Csabát, a Magyar Diáksportszövetség elnökségi tagját, majd Balogh Gábort, a Magyar Diáksportszövetség elnökét hallották. Egerés térségének fejlesztéséről, együttműködési lehetőségekről beszélt EGRI látogatása során Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár. Aki dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselővel és Wagner Ákos polgármester jelölttel közösen szólt a város fejlődéséről. Az együttműködési lehetőségekről a résztvevők a Heves vármegyei SC Bornemissza Gergely Technikum Szakképzőiskola és kollégiumban nemrégiben átadott alternatív járműoktatási oktatólaborban beszéltek. Először Hankó Balást hallják.
Azért vagyunk itt, azért vagyunk Egerben, hogy bemutassuk, hogy mi a normalitás. Mi a normalitás? A normalitás tudáson, a normalitás a munkán, a tudás és a munka tiszteletén és becsületén nyugszik. Nyugszik úgy, mint ahogy az elmúlt évek során a sikeresen megújított szakképzés és a sikeresen megújított felsőoktatást tette. Mi az a magyar modell, amelyet az unió elnökeként július 1-től kínálunk Európának? Versenyképességi fordulatot. Versenyképességi fordulatot, amely egyet jelent a szakképzés és a felsőoktatás együttműködésével, úgy, hogy térségi, gazdasági szereplők érdekében valósul. Ez meg így lesznek sikeres fiataljaink, így lesznek sikeres vállalkozásaink, így erősödik tovább a magyar gazdaság. Persze ehhez a normalitást is rendbe kell tenni Brüsszelben, mert még amíg magyar fiatalokat kizárnak, amíg magyar kutatókat kizárnak, addig nagyon nagy probléma van ott. Mi a magyar modell? Mi az a magyar modell, ami itt Egerben is megvalósul? Nem másról vagyunk, mint a Heves Vármegyei Szakképzőcentrumban. A Heves Vármegyei Szakképzőcentrumban, amely érti és tudja azt, hogy a megújult szakképzésnek olyan gyakorlati képzést kell adni, amely gyakorlati képzést itt biztosít az alternatív hajtáshoz kapcsolódó minden olyan szakmai tudás és ismeret, ami szükséges, ez nem más jelent, mint az elektromos és hibrid autók hajtását, amely most már nagyrészt úgy történik, hogy megfelelő diagnosztikai háttérrel, megfelelő informatikai, mechatronikai diagnosztikai háttérrel valósul meg. Jók vagyunk ebben is, hiszen ne felejtsük el, hogy a szakképzés a Szakmák Európa Bajnokságán ezüstérmes lett, megelőztek minket a svájciak, lemaradtak az osztrákok. De a mechatronikában szintén dobogósak voltunk. Azért vagyunk dobogósak, mert a szakképzés egyszerre biztosítja a megújult szakmákat, egyszerre biztosítja azt, amire a magyar gazdaságnak szüksége van, nem hiába ötödik a világon Magyarország a gyártási csúcstechnológiában. Tehát tudás, gyakorlati tudás. Úgy is mondhatnánk, hogy duális képzés. Országosan úgy állnak az adatok, hogy bár 6%-kal kevesebben felvételiztek idén, de 3%-kal növelte a technikusi, tehát ez a vonzó képzés a jelentkezőket. Úgyhogy egyébként 10%-kal növekedett a szakképzési centrumban járók száma. Tehát a fiatalok szeretnének tudást, szakmát, szerezni olyan szakmát, amely aztán utána tovább jönnek nekik sikert, előrelépés jelent, előrelépés nekik, előrelépést a családjuknak. Megújult a felsőoktatás itt Egerben is, hiszen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szintet lépett az európai felsőoktatási rendszer, európai felsőoktatási rangsorokban bekerült azon intézmények közé, amely a rangsorolásban részt vehet úgy, hogy minden mellett a szakképzési centrummal való együttműködése van, részt vehet úgy, hogy itt a közelben tervezik a műszaki képzések elindítását. Együttműködésben, más egyetemekkel, együttműködésben a szakképzési centrummal. Megújuló felsőoktatás, megújuló szakképzés. Mi történik még itt? Az történik még itt, hogy a felnőtt oktatás, felnőtt képzés helyszínén is vagyunk. Hiszen a szakképzési centrum nem másképpen, hanem helyi ipari együttműködésből, helyi vállalati együttműködésből, az Automobil Eger 97 Kft. Együttműködésével újította meg ezt a labort úgy, hogy mindemellett a saját munkavállalóit is itt képezte tovább. Azaz, a magyar modell együttműködés az ipari piaci szereplőkkel, kiváló ajánlat a fiataloknak, hogy sikereik legyenek, együtt dolgozik a felső szakképzés, felnőtt oktatás. Mi az, ami a jövő garanciája tud ebben lenni? Egyrészt a jövő fiatal garanciája, Bende Búz, akit keresek ott a háttérben, aki most nyerte meg a magyarországi autóiparral kapcsolatos versenyt, és hát Bende Búz most arra készül, hogy a 11 közép-európai, kelet-európai ország versenyét nyerje meg majd Litvániában. Tehát sok Bende Búzra van szükségünk, és mi a Bende Búz, amúgy a böcsületes neve Bende Búznak, tehát a Bende Búzban minden benne van, amit mi magyarok, magyarnak, kreatívnak és eszesnek gondolunk. Másrészt pedig azt gondoljuk, hogy még egy dologban kell Egernek előrelépnie. Abban az egy dologban kell Egernek előrelépnie, hogy a város még intenzívebben tudja támogatni felsőoktatás, még intenzívebben tudja támogatni szakképzést, még intenzívebben tudja támogatni azokat a vállalkozásokat, amelyek itt vannak Egerben.
Jó úton jár a Heves megyei szakképzési centrum, nem csak a tanulók, hanem a képzések tekintetében, mondta dr. Pajtók Gábor.
Büszkék vagyunk arra, hogy a felsőoktatási szakképzési innovációs felelős államtitkárság teljes államtitkári és egyes államtitkári szinten megtisztelte Egeret. Azt gondolom nem véletlen, hiszen államtitkáról szavaival kitűnt, mint egy olyan munkakezdődőt, amely tulajdonképpen példaértékű, és én is megerősítem, hogy jó úton jár a Heves-megyei Szakképzési Centrum, nem csak a tanulói kiválóságot illetően, hanem a képzését illetően is, illetőleg az, hogy olyan egyetemi kapcsolatokat talált és fejleszt, amely szükséges lesz az előrelépéshez, mind a Veszprémházi Károly Egyetem, mind pedig a Széchenyi István Egyetem Győr tekintetében. Biztatom őket, hogy csak így tovább, fejleszték ezt a, hiszen Egernek a szakképzésre mindig büszkék lehetünk, és ez annál is inkább fontos, hiszen Heves vármegye a köztudomáson, a gépiparban, illetőleg az autóiparban egy jelentős tényező képvisel az országiparát, illetve is. Azok az ambiciózus tervek, amik Magyarország maga elé tűzött, azok pedig igénylik, hogy a szakképzésből kiválóan fölkészített szakemberek, illetőleg a felsőoktatásba delegált a gyakorlati háttér minden előnyét bíró mérnökök kerülnek ki.
Szakmaiság, párbeszéd és lokálpatriotizmus. Ez Wagner Ákosnak, a Fidesz-KDNP egri polgármester jelöltje választási programjának egyik alappillére. A politikus véleménye szerint a szakképzésben és a gazdaságban olyan lehetőségek vannak, melyek a lakhatás, illetve a fiatalok itt tartásában is jelentősek. Ehhez kér bizalmat június 9-én.
néhány hónappal ezelőtt léptem abban a szerepben, hogy a Fidesz-KDNP párszövetségének a polgármester jelöltje vagyok, és készülünk a június 9-i választásra. Azóta a szakmaiság, párbeszéd és a lokálpatriotizmus jegyében nagyon sok egrégi szereplővel egyeztettünk, tárgyaltunk, beszéltünk, de nagyon sok a gazdasági szereplő, és nagyon sok fiatallal találkoztunk. Közös pontjuk a gazdasági szereplőknek a szakképzett munkaerőre, szakképzett munkaerő hiányára panaszkodtak a beszélgetéseken, illetve a szakképzett munkaerőnek az itt tartási képességére a lakhatási problémákat jelezték irányba. A fiatalok ugyanebben a kérdésben ugyanebben hasonló választ adtak, a munkaerő, vagy a foglalkoztatási lehetőség a munkahely hiányát emelték ki, illetve a lakhatási problémákat, a közösségi programoknak a hiányát emelték ki. Ennek jegyében is ezekkel a konzultációk eredményeként alakítottuk ki mi a béke és a fejlődésnek a programját, amelynek a hetes pontja a versenyképes gazdasági környezetnek a megteremtését jelenti, és hát azt látjuk, hogy önkormányzat egyedül önállóan nem tud ezekre a kérdésekre minden esetben választ adni, és ezért köszönjük államtitkár úrnak, hogy eljött, hiszen a szakképzés vonatkozásában azt gondolom, hogy olyan együttműködések alakultak ki városunkban, lakóhelyünkön, ahol lehetőségünk van arra, hogy ezeket a problémákra válaszokat adjunk. A fiatalok itt tartásában, a közösségi programok szervezésében, a lakhatási problémák megoldásában, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak kell a következő időszakban válaszokat adni. Én azt gondoljuk, hogy a szakképzés és a felsőoktatás megújításán kívül Egerváros is meg kell újítanunk. Mi június 9-én ehhez kérünk bizalmat, és ha sikerül, akkor fejlődést ígérünk.
A nemrégiben átadott alternatív járműhajtási oktatólaborról Korpás Róbert János gyakorlati oktatásvezetőt kérdeztük.
Most egy reprezentációs esemény volt, ami tulajdonképpen az alternatív járműhajtási oktatólabor átadására vonatkozott, bár ugye ön megszokta nekem itt a riporterőt, hogy azért ennek már egy bő hónapja megvolt az átadója, de mégis a paramétereket elmondva egyáltalán hány tanulót érint, milyen fejlesztések valósultak itt meg.
Április 12-ében volt a átadás, és akkor 50 milliós nagyságrend volt a fejlesztés, az, ami ugye ide beruházásra került, eszközöket, járművet, és hát ennek az épületegységnek a felújítása történt, és a szakképzési centrum, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum támogatásával valósult meg mindez. és a tanulók, akik a specializált gép és járműgyártás ágazaton vannak, néhány szakmában a gépjármű mechatronikai technikus és az alternatív járműhajtási technikus képzésben tanulók, azok, akik itt tölthetik a gyakorlatot, illetve együttműködések történnek gazdálkodó szervezetekkel. Nemrégiben egy helyi gazdálkodó szervezettel egy éves oktatás keretében szerveztünk egy képzést, és hát a itteni eszközök segítségével történt a szakmai oktatás.
Tehát az alternatív járműhajtás alatt ugye a hibrid és az elektronikus autókat értjük kizárólag, vagy még ezen túl vannak alternatív hajtású járművek?
Ezeket ismerjük, de az alternatív az azt jelenti, hogy ugye nem a megszokott a
benzines, a
dízel, hanem ugye a minden, ami egyéb más meghajtás, és ugye ebbe az irányba megy most a világ.
Itt ebben a laborban akkor az iskola, illetve a szakképzési centrum tanulói végezhetik a gyakorlatot, illetve sajátíthatják el a tudást, de van arra lehetőség, hogy felnőtt képzésben, aki mondjuk 20 éve szerezte meg az autószerelő gyakorlatát, és mondjuk a hibrid autókhoz még nem nagyon ért, van lehetőség arra, hogy akkor itt ezt elsajátítsa?
Mind a kettőre van lehetőség, tehát első körben ugye itt vannak a tanulók, akik nappali rendszerben töltik itt a gyakorlatot, itt is vannak nagy részt, illetve van felnőtt képzés, futó felnőtt képzés, az előbb említett képzés után indítottunk rögtön egy következőt, és tényleg akik régebben végeztek, ténylegesen vannak 20 évvel, illetve már régebben végzett tanulók, illetve hát most már ugye szakemberek, akik ide járnak így esténként, vagy illetve délutánonként, és a képzésen részt vesznek. Ebben az oktató laborban történik az elméleti oktatás néhány órát, majd a nap végén pedig a gyakorlati foglalkozás ezekkel a itt láthatott eszközökkel.
Ez az 50 milliós fejlesztés, ugye erről volt szó, ez gyakorlatilag mit takar? Tehát azon túl, hogy infrastruktúrálisan megújult az épület, mi az, ami konkrétan az alternatív hajtású gépjárművek különleges eszköze?
Olyan speciális mérőeszközök, műszerek szükségesek, amiket egyébként a kollégánk részt vett egy oktatás sorozaton, és ott eltanulva az, hogy mire van szükség, mi az, ami hiányzik, ezeket mi felterjesztettük a szakképzési centrum felé, támogatást kapva megvettük. Ez nagy részt támogatja azt, hogy van egy valós autó, ami ténylegesen nem rendszámos autó, hanem bármilyen műveleteket el lehet végezni, ez is nagy mértékben. És hát ez a helyszín, ami kialakításra került, ez pedig így elkülönülve, úgymond a nyugalom szigete, ahogy szokták mondani itt a kollégák, ide elvonulva csodálatosan lehet átadni a szakmai tudást.
Az elhangzott összeállításban előbb Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár, majd dr. Pajtó Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, ezt követően Wagner Ákos, a párt EGRI polgármester jelöltje, végül Korpás Róbert János, gyakorlati oktatás vezető beszélt. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra. Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.